Túl vagyunk a világbajnokság 19. játéknapján is. A negyeddöntők lezárultak, kialakult az elődöntő mezőnye. A mai napon az utolsó két negyeddöntőt, vagy a második két negyeddöntőt is lejátszották. Marokkó nagy meglepetésre legyőzte Portugáliát, Anglia pedig nem bírt Franciaországgal végül a rendes játékidőben. Sosmákkal beszélgetek, kezdjük szerintem a korábbi mérkőzéssel, bár nyilván az angol-francia is friss élmény. De az a nagyobb sztori, én azt hiszem. Tehát a VB legnagyobb sztoria az mondhatjuk, hogy tovább íródik, hiszen Marokkó álma továbbra is él. És hát ami talán itt a legfontosabb dolog, hogy a futballtörténelem során először afrikai csapat ott van a VB legjobb négy csapata között. Abszolút megérdemelten, és talán már meg sem lepődtünk, vagy te meglepődtél azon, amit láttál, meg azon, ahogy lement ez a mérkőzés?
Nem, sziasztok! Nem, annyira nem lepődtem meg. Főleg úgy, hogy a meccs előtt már tudtuk, hogy a portugáloknak azért ez egy rossz meccsap lesz. A marokkóiaknak a nagyon-nagyon mély védekezése, nagyon kompakt védekezése. És én azt szeretném elmondani, hogy amit ismerünk az afrikai csapatokról, amit elmondunk sztereotípiát, hogy hát itt igazából nincs elég szervezettség, és bármikor fegyelmezetlenek lennének, és annyira jó, hogy itt van egy Marokkó, ami pont ennek az ellentétét mutatja be. Egy végtelenül fegyelmezett csapat, amikor Buffar és Ziyech a két szélső támadod, és ők is visszazárnak és védekeznek. Azért ilyet nem sűrűn láttunk ettől a két játékostól a klubfociban, és úgy néz ki, hogy Marokkónak a vágóutának sikerült elérni ezt. Én nagyon örültem ennek. Örülök is, hogy Marokkó ott van, megérdemeltem vannak ott, és annak is örülök, hogy ez a portugál válogatott, amilyen minősége és mennyiségben van minőségenek a csapatnak, ahhoz képest milyen rossz focit játszott, így kiesett. Szerintem egyszerűen megérdemelt kiesésük volt. Ez nem volt egy igazán jó focit játszó portugál csapat, és igen, lehet mondani, hogy marokkóiak el akarták rontani ezt a meccset, de sikerült nekik, és aki el tudja rontani, az megérdemli tovább is.
Nem olyan könnyű elrontani egy meccset, azt hiszem ez azért kijelenthető, és az a legmegdöbbentőbb, most már ugye egyre többen dolgozzák föl ezt a sztorit, de hogy augusztus óta edzője ennek a csapatnak Regragui, és néhány dolgot azért meg is reformált hirtelen, de azért ez döbbenetes, hogy ez volt a 8. meccse, azt hiszem, kapitányként ennél a csapatnál. Lehet csodát tenni ennyi idő alatt is. Ugye Belgiumot gyakorlatilag ők ejtették ki, Spanyolországot is kiejtették, most Portugáliát is sikerült elpáholniuk úgy, hogy szerintem az nagyon beszédes, hogy Gonçalo Ramosnak, aki most megint kezdő volt Cristiano Ronaldo helyett, kettő darab pontos passza volt az első fél időben, és tényleg ez egy olyan dolog, hogy nem változtattak azon, amit játszottak eddig. Apró finom hangolások vannak, hogy kire kell igazán figyelni az ellenfélből, de hogy ugyanazt láthattuk, mint eddig is.
Hát igen, és szerintem ez a jó csapatnak az ismérve. Megvannak az elvek, ami alapján építkezik egy csapat, és nagyon kis változtatások ahhoz, hogy mi az ellenfél, és annyiba változtatnak csak. Azért az nagyon fontos, hogy én is azt emeltem ki, hogy mennyire kompaktak hátul, védekeznek jól. De előrefelé ez a csapat, ha megnéztük a támadás építéseiket, ez egy kifejezetten kulturált csapat volt. Több nagyon szép labda kihozatal, szóval nem az volt, hogy fölrugdosták egy centerre, pedig volt egy nagy centerük, aki végül majd fejelt is egy gyönyörű gólt a végén, és Cristiano Ronaldo-t idézte meg ezzel, de alapvetően azért, ahogy ők felhozták a labdákat Ziyech-sel, és ugye beszéltünk az edzőről, aki 8 meccse ül csak itt, vissza tudta hozni Ziyech-et ebbe a csapatba, aki nagyon fontos az rész ennek, az egész válogatottnak, és hátul esnek ki a középső hátvédei, és mellette nem úgy érezzük, hogy ez a védelem ettől nagyon hát visszaesne minőségben. Ezért ez egy óriási dolog, amikor itt vannak, megvan az a 11 játékos, akire számítasz, egy marokkó szinten azt gondolod, hogy ha valaki kiesik, akkor ez végzetes lenne, és nem így történik, túlélik ezeket is. Hogy most ez hova ez az elődöntőbe, az egy jó kérdés, de ugye most Sáiz újra megsérült, nem tudjuk, hogy mennyire lehet összedrótozni. Én azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni érte, és Sáiz mindent meg fog tenni, hogy valahogy összerakják még erre az egy vagy akár két meccsre. De én örülök, hogy Marokkó itt van, mert amellett, hogy nagyon-nagyon szépen védekeztek, kulturáltan támadtak is szerintem, és volt elképzelésük, hogy hogy akarják megverni a portugált, nem csak azt, és amit említettem én is, hogy elrontani a játékot, igen, de hogy akarom megnyerni a másik oldalon, kis esélyekből, de azokat ki akarom használni, és kihasználták.
Ugye konkrétan ezen a mérkőzésen sem Mazraoui nem játszhatott, sem pedig Aguerd, aki szintén kezdő volt eddig, és középhátvéd, Mazraoui ugye balhátvéd, de hogyha még Saiz is kiesne ebből a csapatból, az az ember érzése, hogy nem változtat olyan nagyon sok mindenem, mert mindenki pontosan ismeri a feladatát. Beszéljünk akkor arról a gólról, ahol En-Nesyri tényleg borzasztó magasra emelkedett, és így meglepődik az ember, hogy Ruben Dias hogy nem tudta ezt lereagálni, vagy miért nem ugrott föl annyira. Diogo Costának ez egy váratlan hibája volt, miközben a túloldalon meg Bonónak megint nagyon-nagyon jó meccse volt. Mit fognak szerinted ebből tanulni a franciák? Mi az, amit itt lehet csinálni, megváltoztatni Marokkó ellen?
Hát, hogy a franciák mit tudnak változtatni, ez egy jó kérdés. Alapvetően a széleken szerintem verhető ez a marokkói védekezés, egy az egyben. Ezt kell, hogy megteremtsd. És ha nincsen Mazraouid, a másik oldalon azért ugye azért hihetetlen minőségű Hakimi előrefelé, hátrafelé is kiváló játszik ezen a VB-n, de azért egy-egyben ő is verhető, hogy egy az egyedet meg tud teremteni, és azért Mbappéjük van az egyik oldalon, a másik, a Dembeléjük van, azért a világ talán két legjobb játékosa ebben, vagy nagyon közel vannak ehhez. Szóval azon, hogy megvan a lehetőség a Franciaországnak, hogy ezt megtegyék, majd beszélgetünk akkor második meccsről, hogy azért vannak kétségeim, hogy ezt mennyire fogja kihasználni majd Franciaország, de ettől függetlenül arról a gólról még azért azt el kell mondani, hogy igen, Ruben Dias miért nem tudta elfejni ezt a labdát, ha megnézzük, En-Nesyri igazából nem az ő embereként indul el, hanem a szélső hátvédről válik le, és rendületből érkezik, és ugrik föl. Ezért néz ki hihetetlenül a képeken, amikor a többiek a derekáig érnek. Egész egyszerűen rendületből érkezik, és ugrik föl a labda felé, a többiek pedig hátrafelé, hátrálnak, és próbálják elfejelni a labdát, ugye Diogo Costa is ezt próbálja elkapni a labdát, és magasabb emelkezik En-Nesyri. Az a Ronaldónak azok a képei, ahogy ő fújtatott, hogy ezt én is megcsinálhatom volna, és jó lett volna, ha én csinálom most ezt meg, azért az sokat mondó volt, valamint a Ronaldo könnyek is. Sokat mondunk szerintem Ronaldóról, és én is sokszor elmondtam már, hogy mennyire antipatikus tud lenni. Azon, hogy ezek a képek, amiket láttunk a meccs után, azért mindenkibe felelevenítették azt, hogy milyen jó játékos Cristiano Ronaldo, és milyen jó játékos volt az elmúlt 15-18 évben. Azért fájó így látni, hogy valószínűleg ez lesz a búcsúja a nemzetközi futballtól, válogatott szinten, de ez a portugál válogatott annyit tudott. Ez az igazság.
Döbbenetes érzelmek jönnek ki ilyenkor a játékosokból, legyen az akár a pozitív, legyen a negatív oldala vagy egy vesztes, vagy egy győztes csapatnak a tagjait, hogyha nézzük. Most nyilván Ronaldo is volt egy berohanó néző oda a pályára, és tényleg észre sem vette, egyből gyalogolt le az öltözőbe. De ha már érzelmek, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy mit nyilatkozott a meccs után Bruno Fernandes, illetve Pepe. Ugye Facundo Tello egy argentin játékvezető volt a mérkőzésen, és Bruno Fernandes is konkrétan már azt említette meg, hogy a tegnapi Messi kommentek interjú után úgy érzi, hogy ezen a mérkőzésen az argentin játékvezető részrehajló volt, és nem értette Fernandes, hogy hogy lehet argentin játékvezető úgy, hogy Argentina még versenyben van ezen a találkozón. Nem is tudom, mi volt még, hogy akár már most odaadhatnák Argentinának a trófeát, és Pepe is hasonlót mondott, ő pedig azt emelte ki, és akkor ez a konkrétum része, hogy azért mérges, mert nem hagyta őket játszani a játékvezető a második fél időben. Itt éreztél komoly hibákat?
Hát nem éreztem miatt, mint amit az előző nap láttunk Laosztól, azért az ott elképesztő rémálom futása volt Lahoznak, amit nagyon nem akarunk látni, azt gondolom, hogy ilyet a pályákon. Én nem éreztem ilyet ezen a meccsen, hogy biztosan voltak hibák, de azt gondolom, hogy nem voltak ilyen szintű részrehajlások. Az, hogy Argentina verseny van, és ez ne legyen argentin bíró más meccseken, szerintem ezt nem lehet kiküszöbölni előre. Az, hogy így essenek ki a játékvezetők időközben, hogy éppen most tovább jut Argentina, vagy nem jut tovább Argentina éppen, ezt szerintem egyszerűen szervezésben nem lehet megoldani a FIFA-nak, ezt nem lehet felrúni. Azért sokat inkább elment az a portugálokról, hogy XG-ben várható gólmennyiségben nem tudták megelőzni Marokkót ezen a meccsen, és akkor nekem mindig azt mondom, hogy ha nem engedték őket játszani, és a marokkóiak igazából nem csináltak semmit, csak védekeztek, akkor miért nem sikerült többet termelni, csak helyzet minőségből is, mint a marokkóiaknak. Most különböző oldalak más mutatnak éppen, hogy egy kicsit egyik vagy a másik csapat van egymás fölött, de az biztos, hogy nagyjából ez egy döntetlen meccs volt, ami eldöntött egyetlen momentum, ami a marokkóiakhoz kötődik, de hát azért tudjuk, hogy minőségben ez a két csapat, ez közel nincs egymáshoz. Szóval én azt gondolom, hogy Portugália nem mondhatja azt, hogy ez a bíró múlott, ez nagyban rajtuk múlott, ez nem volt egy jó meccsterv a marokkóiak ellen, úgyhogy nagyon nehéz meccselni a marokkóiak ellen, én ezt elfogadom, és a franciáknak is nagyon-nagyon nehéz ezt meccselni a marokkóiak ellen.
Hát főleg azután foghatják a fejüket tényleg a portugálok, hogy hatot lőttek Svájcnak, bár ott meg ugye pont a másik irányba volt kilengés, mert ott meg a helyzetek minősége alapján biztos, hogy nem kellett volna hatot lőniük. De a játékvezetős témát szántam átvezetésnek a két meccs közé, mert viszont az angol-francián szerintem nem kell megvárnunk a nyilatkozatokat ahhoz, hogy valahol minősítsünk bizonyos döntéseket. Itt ugye brazil kolléga fújta ezt a meccset, Wilton Sampaio. Az első francia gól előtt felmerül az, hogy Sakát faltolták-e. Szerintem itt nem lehet olyan nagyon sok kérdés. Kane ellen volt egy szabálytalanság, ami a vonalon, talán azon kívül történt az első félidőben. Sok mindent reklamáltak a felek. Még egy dolog volt, ugye Theo Hernández 11-esénél, hogy vajon piros lapot kellett volna kapnia Theo Hernándeznek. Nálam ez volt a három kulcs döntés, és nem vagyok benne biztos, hogy akár egyiket is jól hozta meg végül a játékvezető.
Hát szerintem menjünk egyesével végig rajta. Azt gondolom, hogy a Saka ellen elkövetett szabálytalanság az nem kérdés. Ott látjuk, hogy Upamecano labdát nem talál először, Sakának a lábát is beakasztja, majd kézzel is lök rajta egyetlen, az egyetlen szabálytalanság volt. Ez elmaradt, szerintem ez egy bírói hiba. Hogy mekkora bírói hiba, ezen lehet vitatkozni. Azt gondolom, hogy a mezőnyben lehet ilyet hibázni. Milyenek megtörténnek mérkőzéseken, utána az angoloknak volt még 50 másodperc ezen védekezni, és ha nem ezen múlt azért ez a gól, azt is mondjuk el, nem az történt, hogy egy kontrából zicserbe ugrottak el a franciák ebből, hanem utána 30 méterre rúgott, csúva menne egy óriási gólt. Igen, most ez ilyen szemben rosszul jött ki a bírónak, hogy pont egy szabadrúgást meg kellett volna adnia, szerintem ez egy hiba volt. A második az, hogy mi volt a Kane 11-esnél, ez egy olyan szemben a két szituáció, hogy mit mondunk, szerintem ugye látjuk, hogy volt akasztás, összeértek a lábak, mennyire veszük azt, hogy ez hol kezdődött el a szabálytalanság, vagy nem. Ugye, hogyha 16-oson kívülről kezdődött el a szabálytalanság, akkor ez azt jelenti, hogy szabad rúgást kéne adni, azt nem lehet visszanézni valahol, tehát nem kell megadni onnantól a szabálytalanságot, tehát nyugodtan mondhat a víra azt, hogy akkor megyünk tovább, ha meg 11-esre, hiába volt szabálytalanság akár, és még így is ítéltek meg a VAR-szobában, akkor is ezt nem kell visszafújniuk. És a harmadik szituáció, ezért azt mondom, a másodikat én annyira nem venném elő, itt kockázni kell, hogy hol kezdődött a szabálytalanság, hol nem kezdődött a szabálytalanság, és a bíró a pályán azt hozta meg, hogy nincs 11-es, innentől azért egyértelműen kell ezt felülbírálni, és szerintem erre valószínűleg nem voltak képkockái a VAR-szobában. A harmadik szituáció, az pedig egy jó kérdés, ha lefújjuk ezt, és azt mondjuk, hogy 11-es, akkor ki kell állítani? Ugye, Theo Hernández, hiszen nem a labdára irányult a mozgása, nem azzal, és utolsó játékos volt, egyértelműen gólhelyzetben akadályozta meg Mason Mountot. Szóval a szabálykönyv szerint az egy piros lapnak kéne következnie ezután, nem pedig sárga lapnak. Ez azt gondolom, hogy ez egy bírói hiba. Tehát ezt nehéz mivel megmagyarázni, akkor vagy mondjuk azt, hogy ez nem volt szabálytalanság, mert vállal lenni játék, vagy pedig mondjuk azt, hogy ez egy szabálytalanság, utolsó emberként nem labdára irányult a mozgása, tehát piros lap 11-es. Nincsen, hiába kettős büntetés, ez van a szabálykönyvben.
Nagyon hasonlóan éreztem mind a három eset kapcsán, nálam is ugyanez volt nagyjából a levezetésük. Két 11-est rúghatott tehát Franciaország. Tchouaméninek is volt egy butasága. Ja igen, Anglia, bocsánat, csak már Tchouaméniekre akartam térni, hogy ugye neki volt egy butasága, aztán Theo Hernándeztől is ez teljesen fölöslegesnek tűnt ez a szabálytalanság, de hát Kane lett így az egyik főszereplő, és hogyha Ronaldónál említettük az érzelmeket, akkor Kane-en is látszott, hogy egy pillanat alatt a pokolba került szegény itt a lefújást követően, mert hogy nagyon furcsa lehet egy jelenlegi csapattársad ellen 11-est rúgni egy ilyen fontos téthelyzetben. Az elsőt elképesztően magabiztosan rúgta be Kane, a másodiknál viszont kicsit érthetetlen volt. Nem szokta ő mellé fölé rúgni a labdát 11-eseknél.
Nem, pont láttuk a közvetítésben előtte, hogy milyen arányokat és hova rúgdossa a labdákat. Azért keveset láttunk, amit nem a kapu talált volna. Hát ismerjük ezt. David Beckhamet is láttuk ugye a lelátónok mellette. Azért ő többet hibázott ilyen helyzetekben. Én nem akarok belebújni Harry Kane bőrébe, mert nem lennék ott a helyében. Amikor mindenki ott van, azt mondják, hogy na, itt van a nagy lehetőség, hogy kiegyenlítsünk újra, és újra a te válladon van a súly, először megcsináltanak, hogy csinálnak még egyszer. Lorisnak is van most már egy lehetősége, hogy oké, most elrúgtad balra. Most látszik, hogy Kane azt szerette volna, hogy felhúzza középre gyakorlatilag a labdát, és erőből elrúgja, ugyanúgy, mint előzőleg ugye balra húzott. Loris arra is érkezett, én most középre de jó magasan akarta rúgni Harry Kane. Rosszul célzott, azt gondolom, hogy ahogy már elrúgta, lehetett látni, hogy valami maga a mozdulaton is egy kicsit azt éreztem már, hogy nagyon rá van erre görcső, hogy pontosan tudja, hogy mit akar Loris, és hogy lehet, hogy ismeri gondolatait, de ez lehet, hogy az én túl sokat gondolok bele. Nem húznám rá Harry Kane-re a keresztvizet, se az angol válogatottra. Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen, hogyha valaki érdemel továbbítást, az nem a francia válogatott, hanem az angol válogatott volt. Jól játszottak, szerintem a VB-n talán legjobban játszottak, hiába volt, amikor itt 6 gólokat is rugdostak a VB-n, azért nem játszottak ennyire jól, szerintem, mint ezen a mérkőzésen, nem volt ilyen minőségi ellenfelük. Mbappé le volt véve a pályáról, Walker kiváló munkát végzett ebben is, de az egész csapat is jó munkát végzett. Én kiemelném Maguire-t, aki igen, lemaradt a végén Giroudról, és elfejeltem előle, de ott volt gyakorlatilag teljesen mellett, ez lehet, hogy igazából is fejelte be a végén azt a labdát, amiből ugye megszerezték az a franciák végül a győzelmet, de nagyszerűen játszott előrefelé, többször jól tisztázott, az elején még elég bizonytalan volt, de aztán ő is megérkezett a mérkőzésbe, Saka elképesztőt működött, játszott egész mérkőzésen, és szerintem az egy nagy hiba volt őt lecserélni. Talán az angolok legjobbja volt a második fél időben, Theo Hernández a zsebébe volt egész mérkőzésen, az első fél időben még kevés szabálytalanságot fújtak be, a másodikban már többet, de jól tartotta meg a labdákat, a lövései azok jobban azért nem lesznek soha a legjobbak, de ettől függetlenül szerintem nagyon jól játszott, és emelhetnénk még ki másokat is, Bellingham is szerintem jól játszott, kiválóan kötötte ezt az angol csapatot, és akit még kiemelnék, az Declan Rice, akit sokszor nem láttam elég jónak ennek az angol válogatottban, ilyen hatos pozícióban, hát ma szinte tökéletes focit játszott, elképesztően jó volt, gyújtott össze a labdákat, vitte előre a angol támadásokat. Én azt gondolom, hogy az angolok büszkék lehetnek erre a teljesítményre, amit leraktak az asztalra. Az, hogy a Franciaország egy ilyen meccsen, amikor rosszabb, mint az ellenfele, rosszabb meccset játszik, és meg tudja nyerni, azért ezt tudjuk, ez a nagy csapatok sajátja, vagy ez egy nagy frázisokat lehet itt puffogtatni, de alapvetően a franciák ilyenek. Ott van egy Mbappé, ott van egy Giroud, aki mindig ilyenkor megrázza magát, és valahogy összehoznak egy ilyen gólt. És hát, hogy a Tchouaméni rúgott 30-ről egy ilyen bombát, ez pedig azért nehéz beleszámítani az XG-k meg a statisztikáknak a világába, hogy ez meg fog történni, de néha megtörténik, és ezért jó a foci, mert történjen meg néha ilyen.
Hát főleg a kieséses, szakaszos meccseken ez bármikor előfordulhat. Ugye azért az szerintem nagyon fontos adalék, hogy nem fogja ezt emlegetni majd Kane, de az volt a legkevésbé kiegyenlített párharc, vagy úgy tűnt legalábbis, amit ő vívott Upamecanóval, tehát minden egyes alkalommal Kane nyerte meg ezeket a csatákat. Viszont ami Southgate-nek talán így a filozófiája is volt az utóbbi években, hogy stabilitással és jó védekezéssel lehet tornákat nyerni. A Nemzetek Ligájában nem láttunk ilyen jól játszó angol csapatot, az EB-selejtezőkön, vagy a VB-selejtezőkön sem láttunk ilyen szinte látványos angol csapatot, és ezt azért mondom, mert a második francia gól előtt az volt az ember érzés, vagy hát nekem az volt az érzésem, hogy minél jobban játszanak az angolok, minél inkább közel vannak a kapuhoz, tartják a francia térfélén a labdát, annál inkább benne van a veszély, hogy itt a franciák fognak gólt lőni, és volt is nagy helyzetük a második gól előtt is közvetlenül.
Ez mindig benne van, és remélem, hogy nem az lesz a rossz következetés, mert szerintem az a rossz következetés az angol média és a szövetség által, hogyha azt mondjuk, hogy ha azt mondják ők ki, hogy mivel mi domináltunk, ezért adtuk meg a lehetőséget, hogy kikapjunk egy ilyen mérkőzésen, és inkább a konzervatív játék kellett volna, és inkább lett volna a franciáknál a labda, és inkább álltunk volna vissza. Én remélem, hogy nem ezt fogják levonni következtetésként, mert ez egy jó angol csapat volt, amiben egyértelmű, persze egy Mbappéval mindig meg lesz az, egy Dembélével mindig meg lesz a lehetőség az ellenfélnek, hogy egy-egy kontrában elmenjenek ellened, de ez minden a csapatra igaz. A Manchester City-re is igaz, a Liverpool-ra is igaz, a Chelsea-re is igaz. Ez egyszerűen egy ilyen helyzet, hogyha te bevállalod, hogy domináns vagy, kockázatot vállalsz, akkor azt gondolom, hogy kockázatot is fogsz feladni a másik oldalon, és a másiknak is lesz lehetősége. Én örültem, hogy most ennyire ilyen volt Anglia, ebben benne volt az, hogy gólt kaptak, azért a sokat változtatott, amikor a Tchouaméni gólja megvolt, utána a fél időnek a következő 15 perce, 20 perce az angolokról szólt, és egy sokkal jobb focit láttunk tőlük. Ennek örültem, hogy ezt az angol arcot láttuk ebből a válogatottból, és nem úgy búcsúztak el, mint amit eddig láttunk belőlük, ami elég savanyú, semmilyen angol válogatott volt. Ez egy sokkal jobb csapat annál minőségben és emberállományban, mint amit eddig láttunk tőlük. és azt gondolom, hogy büszkék lehetnek arra, hogy most ők távoztak erről a világbajnokságról. Ha a négy között milyen csapatok vannak, azt gondolom, hogy igen, odaférnek ők is, akár ebben a négy közé, hogyha a legjobb csapatokat nézzük, akár a világbajnokságon is, de hát ez a szépségei világbajnokságnak.
Hát ez nem így megy. Kialakult tehát ez a négyes mezőny, nem azokkal, akiket vártunk talán feltétlenül. Horvátország, Argentína, ez lesz majd kedden, és Marokkó, Franciaország, ők pedig szerdán, ahol ezt a mérkőzést játszották, az Albayt stadionban csapnak össze. Márk, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor most megint egy picit szünetelünk, hétfőn hosszú adás, és aztán a két elődöntő, illetve a döntő után is jelentkezik újra a Katarodó. Aki reggel hallgat minket, annak szép napot, aki még most este, annak pedig jó éjszakát. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.